Kedves hallgatónk, itt van a vonalban Geszti Péter, akivel hamarosan egy új műsor kezdődik, és erről is fogunk beszélgetni, de előtte muszáj, hogy megkérdezzem Pétert, hogy mi újság Szegeden. Szia Péter!
Hello, szia, üdvözlöm neked is, meg a hallgatóknak is.
Hát mi utoljára körülbelül tavaly ilyenkor beszélgettünk, és akkor mesélted el, hogy készülsz egy 1001 éjszaka című előadásra, ami a szegedi szabadtéri játékokon lesz, és akkor még aggódtál, hogy esetleg a rezsiszörny megeszi az előadást, ugye akkor tényleg hát minden arra szólt, hogy olyan energiaárak vannak, hogy az mindent veszélyeztet, de akkor ezek szerint hát rendben lement, és kémeim azt jelentették, hogy hatalmas siker volt.
Igen, hát ez történt, részben szerencsénkre, részben pedig rengeteg ember megfeszített munkájának köszönhetően. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy engem is meglepett a darabnak a fogadtatása, mert az ember mindig jóra készül, de azért ritkán van az, hogy ennyire szerencsésen összeálljanak a különböző tényezők, és itt nem csak arról van szó, hogy maga a darab jó, hanem az, hogy az a stáb, amelyik ezt színpadra helyezte, az elképesztően jól működött. Tehát a Juronics Tamás rendezésében színpadra kerülő darabhoz elképesztően sokat tett hozzá Czár Gergely, aki a koreográfiában segítette Tamást, aztán maguk a színészek Stól Andrástól, Márkus Lucán át, Tasnádi Bencétől, nem is tudom ki, hogy a Mészáros Máték, döbbenetesen jó a csapat jött össze, és ami nagyon érdekes, hogy azt érzékeltem, és ez nagyon jól esett, hogy nem csak a nézők rajongtak a darabért, meg az előadásért, hanem maguk a színészek, a táncosok, az előadók, az egész stáb, és innen tudod azt, hogy valószínűleg valami jót csinálhattatok közösen, mert azért sokszor csak szakmából csinálják, meg profizmusból az emberek a dolgokat, de itt azt lehetett érezni, hogy mindenki teljesen oda van. A Premier Bulin például az előadás után a hajnali 6-kor még, amikor már senki nem volt szomjas, maguktól elkezdték a koreográfiát táncolni az emberek a teljesen elhagyatott szegedi szabadtéri színpad mögötti büfében, és egyszerűen imádták, és üvöltve énekelték az előadás dalait, ahelyett, hogy mondjuk nem tudom én, Azariát vagy Rolling Stones kiabáltak volna.
Elképesztő lehet. Te mekkora most a szegedi szabadtér? Ilyen 10 000 néző, ugye?
Nem, a szabadtéri az egy előadáson 4 000 nézőt tud fogadni, tehát a 6 előadás az 24 000 embert jelentett.
Elképesztő. Figyelj Péter, a legfontosabb kérdés mindig, ami ugye a szegedi szabadtéri előadásaival, meg fesztivál előadásokkal kapcsolatban fölmerül, hogy mi lesz ezután, mert hát hiába ezeknek a többsége azért olyan, mint egy mandala, hogy iszonyú sokáig dolgoznak rajta emberek, és egyszer csak kész lesz, és aztán huf, elfújja a szél, tehát hogy lehet ezt majd még látni, beviszitek-e kőszínházba?
Hát egyrészt úgy tudom, hogy az az ígéret, hogy jövőre is látható lesz majd ez a darab, másrészt pedig, mármint itt Szegeden, másrészt pedig november elejétől Budapesten a Pesti Magyar Színházban egy színházi változat szintén látható lesz majd.
Aha, és mit lehet tudni, hogy ez egy új szereposztás lesz, vagy fele-fele, vagy megmaradnak a régi szereplők, vagy ez még titok?
A tudomásom szerint sok szereplő azonos lesz benne, de többszörös szereposztásban játszanak majd, ami azt jelenti, hogy új színészek is belépnek majd. Tehát váltják majd egymást a különböző szereplők.
Világos, világos. Azért is fontos erről a darabról beszélni, mert hát nagyon-nagyon sok színházi előadást és színdarabot jegyeztél te, de hát egyiket sem szerzőként, és tulajdonképpen ennek te vagy a, ha jól mondom, társírója, hiszen a másik az Tasnádi István.
Hát a szövegkönyvet Tasnádi írta, amiben aztán én belekotyogtam ugyanúgy a rendezésbe, a díszletbe, a castingba,
ahogy szoktál, világba, persze.
Mindenbe. Nem. Hát azért korábban a többi darab kapcsán ott alapvetően dalszövegírói feladatokat láttam el, de itt beléptem kreatív producerként is, mert tényleg azt szoktam mondani, hogy olyan sokáig várt megvalósításra ez a darab, mint amennyi ideig a mi történetünkben a Gene üldögélt a paraszkban 1200 évig, szóval én 17 évvel ezelőtt kezdtem el foglalkozni ezzel az egésszel, és közben úgy alakult, hogy én lettem az, aki a legtöbbet tudta meg aki a legtöbbet gondolkodott a mű kapcsán, nem csak a dalszövegeken, a dramaturgián, hanem azon is, hogy kéne ennek kinézni, amikor színpadra kerül, hogy modern legyen, látványos legyen, magával ragadó legyen, és közben mégis megtartsa azokat az értékeit, amelyek miatt érdemes egy történetet dalokkal felöltöztetni. Úgyhogy ezért vállaltam aztán magamra ezt a kreatív produceri munkát.
Az jutott eszembe, hogy Az Ezer egy éjszaka, az kicsit hasonlít a Dzsungel könyvében abban, hogy ez valahogy így hozzácsapódott elsősorban a Disneynek köszönhetően a gyerekirodalomhoz, holott hát az Ezer egy éjszaka az tulajdonképpen az egyik legmeghatározóbb irodalmi mű az emberiség történetében, szerintem szerénytelenül mondhatjuk. Az más kérdés, hogy Európában mi mit és hogyan ismerünk belőle, de hát elképesztő hatalmas, én nem is tudom, hogy hány kötet az eredeti, nyilván itt egy mese gyűjteményről van szó, és a Dzsungel könyvében is megvannak azért azok az elképesztő mélységek, és nyilván nehéz ezekből kiszedni azt az eszenciát, amitől ezek kvázi családok számára is fogyasztható színdarabokká válnak, ugyanakkor megmaradnak ezek a nagyon komoly perspektívák, mélységek.
Hát nézd, a két mű, az Ezer egy éjszaka és a Dzsungel könyve talán abban hasonlít egymásra, hogy mind a kettő nagyon egzotikus világban játszódik.
Ez is igaz.
Ugye a Kipling által írt novella füzér, amiből Békés Pál írt egy nagyon csodálatos színművet szerintem, amire aztán mi írtunk Galokat Dés Lacival, az a színmű azért alapvetően, bár sokszor gyerekkorban olvassuk, tulajdonképpen felnőttként rájövünk arra, hogy ezek szimbolikus történetek,
szállatok
történetei. És igenis, tulajdonképpen persze, pont az egzotikuma és amiatt, hogy az állatok emberként viselkednek a történetekben, emiatt gyerekek is érdeklődnek iránta, de tulajdonképpen igazából ez inkább felnőtteknek szól. És az az érdekes, hogy az Ezer egy éjszaka, ami hét hatalmas, vastag kötet, mesék gyűjteménye, perzsa, arab, indiai, akár kínai vagy afrikai mesék is bekerültek annak idején ebbe a hatalmas válogatásba, azok például egyáltalán nem gyerekmesék, az kifejezetten felnőtteknek szóló mesék, amelyeknek a jelentős része nagyon kemény, helyenként erőszakos, helyenként erotikus, és egy hatalmas gyűjteménye több nemzet folklórjának. És ugye ebből írt Tarsnádi István egy nagyon speciális darabot, ami egyáltalán nem azokkal a fordulatokkal operál, mint amelyeket végül is Walt Disney megtanította a világnak a rajzfilmeken keresztül, hanem teljesen más sztori jött ki belőle, és valószínűleg ezek a fordulatos, újszerű kanyarok is hozzájárultak ahhoz, hogy egy érdekes darab született, ami nem csupán a látványossága miatt fogja meg a nézőt, hanem hogy ide szól, a mába szól.
Uh-huh. Mondj egy pár szót a harmadik szerzőtársatokról, Monodi Andrásról, azért az ő nevét lehetett ismerni különböző színházi előadásokból, darabokból, hogyha jól emlékszem, filmzenét is írt, talán például a Portugálnak a filmzenéjét ő szerezte, de hogyan került ő bele a ti köreitekbe, illetve hát World Musical az alcíme a darabnak, hogy sikerült ezt neki megvalósítania?
Ez is egy kacifántos történet, tök jellemző ennek a darabnak az elkészülésére az előtörténete. Magát azt, hogy ebből az Ezer egy éjszaka világából készítsünk egy műzikelt, azt Dés Laci találta ki annak idején, akivel ugye folyamatosan írunk dalokat. De aztán a Laci másfél év után annak idején, hát ez még 2007-8-9 környékén volt, kiszállta a közös munkából, mert más dolgok elszólították őt, és akkor egy kicsit úgy le is akadt ez az egész zátonyra futott a próbálkozás. Pár év szünet után pedig fölhívott engem Tarsnádi István, aki újraolvasta egykor megírt szövegkönyvét, és azt mondta, hogy te, mi lenne, ha mégis csinálnánk ebből valamit, és én mondtam, hogy oké, próbáljuk meg, de hát kell hozzá egy zeneszerző. Nekem akkor éppen nem volt ötletem, hogy ki legyen az, ő pedig rögtön ajánlottam Monori Andrist, akivel ő többet dolgozott már korábban, több zenés darabot is létrehoztak együtt, és én mondtam, hogy tök jó, nézzük meg. Ráadásul ugye kiderült számomra, hogy Monori András alapvetően a világzenéből érkezik, nagyon hosszú ideig foglalkozott vele, és ami nagyon érdekes, hogy ő egy multi-instrumentalista, tehát azt jelenti, hogy több hangszeren is játszik, és hát amikor elkezdtünk dolgozni, gondoltam, hát persze, hát a puding próbálja az evés, nézzük meg, hogy milyenek lesznek az első dalok, és hát nagyon jól sikerültek, és nagyon meglepően friss és érdekes dolgok jöttek elő, és aztán ez is hosszú évekig tartott, mire aztán be tudtuk fejezni, a Covid segített ebben igazából, mert akkor hirtelen ráértünk, és tudtunk egymásnak küldözgetni nap mint nap rengeteg ötletet, meg információt és inspirációt, és akkor így készültek el a dalaink. Én nagyon örülök, hogy egy új szerzőtársra akadtam egyébként.
Na, hát gratulálok, és akkor, hogyha minden igaz, akkor a nagy közönség, aki nem tudott eljutni Szegedre, az is élvezheti majd a Pesti Magyar Színházban. És a másik témánk az egy új, hát szándékosan nem mondom, hogy tévésorozat, vagy tévéműsor, hiszen ez a műfaj, ezért tudjuk, hogy most már eléggé átalakulóban van. A Viaszat 3-on indul augusztus 28-tól az Adom a Napom című műsor, amelynek van egy ilyen kis promó filmecskéje, amiből halálpontosan kiderül, hogy miről fog szólni a műsor. magyar, úgyhogy tulajdonképpen aki ezt megnézi, ez pontosan érteni fogja, nincsenek benne nagy titkok, állsz egy szobában, telefonálsz, beszélgetsz egy lehetséges szereplővel, és elmondod, hogy egy napját szeretnétek nyomon követni, és aztán élőbe fogsz vele beszélgetni a stúdióban.
Igen, az Adom a napom, az egy, úgy is fogalmazhatnánk, hogy egy újfajta televíziós műsor formátum, de úgy is fogalmazhatnék, hogy egy szabálytalan kísérlet. Ugye arról van szó, hogy egy talk show-ba beleoltunk egy kis reality elemet. Vagyis úgy kell elképzelni az egészet, hogy mondjuk meghívok egy embert, aki engem nagyon érdekel, és akinek szeretném végigkövetni egy napját, belenézni a nézőkkel együtt, hogy hogy zajlik az élete. Ezt ráadásul a nézők napközben valóban követhetik, ahogy szokták mondani, real time-ban, tehát azonos időben egyidejűleg egy streaming platformon, amikor az illető vendégünk beenged minket a privacy-be, a magánéletébe. És aztán este bejön hozzám 8 órakor a Viaszat stúdiójába, és ott szintén élő adás keretén belül beszélgetünk, megnézzük a napjának egyes részleteit, de tulajdonképpen ezeket a kis belekukucskálásokat arra szeretném felhasználni, hogy ezekről eldobbantva, mint egyfajta trambulinról elrugaszkodva, beszéljünk az ő életéről, hol tart, mit gondol, hogy érzi magát a világban, és mit akar csinálni. És ilyen értelemben pedig egy szabálytalan kísérlet, mert a talk show-t azt mostanában már nem szokták emlegetni, mint műfaj, mert kiment a divatból egy kicsit, úgy, mint a sitcom, és leginkább a podcastok iránt érdeklődnek az emberek, de a podcastok nem televízióban mennek, ugye, hanem az online térben láthatók, és hát abszolút nem a lineáris televíziózáshoz tartoznak, hanem ugye az on-demand kategóriába, vagyis hogy az emberek akkor akarnak megnézni, akkor éppen ráérnek, vagyis hogy nem alkalmazkodnak műsorok időzítéséhez. Ez a műsor azonban élőben azt kínálja, hogy mégiscsak gyere, ha úgy tetszik, keresd meg újra a távirányítódat, ha egyszer már leszoktál a televíziózásról, és esténként 8 órától gyere, kapcsolódj be velünk egy beszélgetésbe. És azért is fontos talán hangsúlyozni, hogy ez egy élőadás, mert ebben hát nem lehet utólag megváltoztatni egy nyilatkozatot, vagy egy mondat, ami elszabadul őszintén az éterbe, az bizony az már úgy marad, és éppen ezért van is egy kis rizikója mindenki számára, de pont ez az érdekes benne, hogy ezzel talán még jobban lehet az őszintességet és a valódiságot elérni. Ráadásul azt is mondom most már, hogy ez a műsor, ez nem is egy, hanem két műsor, hiszen az egyik része a streamben napközben követhető, és kvázi reality elemeket tartalmaz, belenézhetünk az életébe valakinek, a másik pedig egy beszélgetős talk show rész este, tehát magyarul elég nagy erőfeszítést igényel a stábtól, amelyik ezt létrehozza, és nyilván tőlem is majd nagy koncentrációt fog igénybe venni.
Világos, hát hiszen a tévéből, mint műfajból valóban az maradt egyedül az érdekes, ami élő, tehát nem véletlenül a nagy sportműsorok, esetleg tehetségkutatók szögezik oda a megmaradt nézőket, tehát nyilván ez a része nagyon érdekes lesz, és akkor a napközben látható streamingelt adásból azért mutattok azoknak a nézőknek, akik ezt nem látták, tehát az esti talk show-ba bevágtok a napközben történtekből, jól értem?
Igen, így van, tulajdonképpen amiket kiszedünk 5-6 mondjuk úgy mondanám, hogy alkalom vagy rövid jelenet a valakinek az életéből, azt este bejátsszuk, és azok kapcsán kezdünk el, vagy azokról kezdünk beszélgetni, hogy ki hogyan él. Azt nagyon fontos hozzátennem, hogy egyáltalán nem lesznek olyan részletek ebben a műsorban bemutatva, amelyeket konstruált módon, vagyis direkt kitalálva megszerkesztünk.
Na hát ezt akartam kérdezni, igen.
Nem, mert azt én például nem szeretem. Nem szeretem azt, amikor valahogy olyan direkt egyre durvább szitukat próbálnak létrehozni, hogy az emberek csapkodják a térdüket.
Átverős műsor, persze.
Itt ráadásul olyan embereket hívtunk el, akiknek valóban az életére vagyok kíváncsi, és nem szeretnék semmilyen hazug, hamisított valóságot felmutatni ezzel kapcsolatban.
Uh-huh. És akkor remélitek, hogy azon a napon azzal az emberrel azért olyasmik történnek, amik valamelyest érdekesek. Nyilván mindenből ki lehet indulni, de gondolom, hogyha egy vagy két kamera azért követ valakit egész nap, akkor azért jó, hogyha valami történik, amiben bele lehet neked kapaszkodni este.
Igen, de csak olyan dolgok, abban megállapodtunk a producerrel és a csatornával, hogy csak olyan dolgokat mutatunk be, amelyek valóban megtörténnek azzal az emberrel. Uh-huh. Lehet, hogy nem mindig minden egy nap történne meg egyébként vele, de olyan nincs, hogy olyasmire kérünk valakit, olyan dologba menjen bele, vagy azt csinálja, amit egyébként soha nem csinálna.
Uh-huh. Egy-két név megjelent a sajtóanyagban, Gálvölgyi János, Alföldi Róbert például. Nyilván azt el lehet képzelni, hogy mondjuk ők színészek, tehát próbára járnak, ami mondjuk vagy izgalmas, vagy nem. Mennek ide, mennek oda, nyilván történhetnek velük egészen extrém dolgok is, de akkor te mindig megpróbálsz valami fajta kapaszkodót keresni, vagy valami tematikából kiindulni? És egyetlen mennyi időd van fölkészülni, mert ez sem minden.
Hát a felkészülés az most már több mint egy hónapja tart, hiszen mindenki pontosan meg kell beszélni, melyik nap jön, mit fog csinálni, hova enged be minket, tehát ott azt tudjuk előre nagyjából, de nyilván egy csomó dolog aznap fog kiderülni. Ráadásul azt még nem tudjuk, hogy aznap mi történik a világban. Mert hát ezekkel az emberekkel szeretném azt is megbeszélni, hogy mit gondolnak egy-egy nap fontos hírével kapcsolatosan. Ilyen értelemben valóban egyrészt felkészülés is jellemzi, másrészt az improvizáció is jellemzi majd ezt
a
műsort.
Az biztos. És hát nyilván nagyon vékony jég ez már olyan szempontból is, hogy mondtad, hogy híret, azért nagyon sokszor előfordult a mi életünkben is, hogy valamiről azt gondoltuk, hogy az úgy van, vagy valami történik, akár ezt világeseményekről is mondhatjuk, és aztán napok múlva derült ki, hogy annak pont a fordítottja igaz. Szóval biztos, hogy nagyon izgalmas. De Péter, de te a saját életedben azt hogy oldod meg, hogy ugye 5 héten keresztül megy az adás, hogyha jól emlékszem, hétfőtől csütörtökig, ott vagy minden este élőbe, tehát akkor se koncert, se fellépés, se semmi?
Hát figyelj, kipucoltam a naptáramat, mert ez egy elég izgalmas kihívásnak tűnt. Ráadásul pont szerencsés időszak ez, mert ott éppen ráérek ezzel foglalkozni, és hogy jelen lenni, úgyhogy tényleg erre tudok koncentrálni. Másrészt pedig ugye, hogy te is említetted, hétfők egyszer a csütörtöki a napokon van az adás, a péntek, szombat, vasárnapjaim azok szabadok, tehát tulajdonképpen, úgy tetszik, 4 napot.
Mehetsz dolgozni,
van.
Persze.
Hát 4 napot munkáltam van, és igen, és mehetek dolgozni a hétvégén. Ezek itt vannak is koncertjeim, meg előadásaim a hétvégeken.
Igen, hát ezt gondoltam, úgyhogy ezért is kérdeztem, hogy ezt hogy hozod össze, és úgy, hogy még maradjon azért idő magadra is, meg a családra is. Hát figyelj, nagyon izgalmasan hangzik. Arról lehet valamit tudni, hogy mi a streaming platform, vagy azt majd ott jelentitek be?
Én úgy tudom, hogy a Nőklapja Káfé lesz.
Aha. Jó, hát ezt majd meglátjuk, meg nyilván azért lesz erről híradás. Az biztos, hogy egy nagyon-nagyon érdekes kísérlet, és jól tudom, hát sok minden hasonló van, és nyilván nagyon-nagyon új dolgok nincsenek a nap alatt, de azért ilyet még nem csináltak sehol, nem?
Én úgy tudom, hogy nem. Biztos, hogy vannak, hogy voltak hasonló típusú műsorok már a világban, de ez nekem azért tetszett és tetszik most is, mert egyrészt nekem nem riporterként és újságíróként kell beülnöm, hanem beülök önmagam jogán ezt Péterként beszélgetni, és most meg tudom ígérni előre, hogy rengeteget fogok hibázni, mert ha valamiben jó vagyok, az a hibázás. Másrészt pedig, hogy tényleg azt gondolom, hogy olyan emberekkel megyek el, akikkel közül van, akit ismerek, de nem biztos, hogy jól ismerem, van, akivel meg soha nem találkoztam, hogy kifejezetten érdekel az életem. Mondjuk például a Kajdi Csabának, aki Cilla néven híresítette el magát, igen, vagy mondjuk akár Majka feleségének, Majros Hajnalkának is, tudod, érdekel, hogy hogy élnek a hétköznapokban. A fázi azok a horvát sorstársaim, akikkel most hát nagyjából együtt szerepelünk az ország nyilvánossága előtt, és veszünk részt a magyar valóság hétköznapjaiban.
Világos. Hát figyelj, Péter, ehhez a részvételhez nagyon-nagyon sok sikert kívánok.
Nagyon köszönöm.
Meg hát minden előtted álló fellépéshez. Ezt én mindenképpen nézni fogunk, szerintem nagyon izgalmas lesz, és hát nagyon várjuk a Pesti Színházbeli 1001 éjszakát is, úgyhogy nagyon jó munkát kívánok neked, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Én is köszönöm. Szia, minden jó.
Köszönöm szépen, szervusz.
Szia.